Nagy szeretettel köszöntök akkor mindenkit, és nem állunk meg, folytatjuk a témáinkat, roham tempóban megyünk előre, már ugye a bevezetésnek már nagyon sokadik részét vettük, de azért még mindig bevezetünk egy kicsit, tehát az azért sosem át, hanem reméljük, hogy használni is fog, hogyha a bevezetésnél még egy kicsit elidőzünk. Az előző, minden valamire való sorozat úgy kezdődik az előző részek tartalmából. Hol járunk? Tehát újra csak, hogy hol járunk? Ugye a belső várkastélyt, a Avilai Szentterész főművét próbáljuk értelmezgetni. Nem is akár hogyan, ezt az életünkre levetítve, alkalmazva akarjuk, nem csak mint irodalmi érdekességet, nem csak mint ilyen lelkéleti érdekességet, hanem hogy ez a hétköznapjainkban hogyan tudja stabilizálni az Istennel való kapcsolatunkat, önmagunkkal való kapcsolatunkat, másokkal való kapcsolatainkat. Megtanultuk azt is, hogy Avilai Teréz víziója a várkastélyról ugye lakásokból áll, és nem fejezetekből, bár a lakásokon belül vannak fejezetek, de az ő víziója a lelki életnek a fejlődéséről, az Istennel való kapcsolatról az ilyen lakásos, és ugye mondtuk, hogy a lakások Teréznél nem ilyen fölfelé ívelő egyenes vonalban helyezkednek el. Tehát nem úgy van, hogy ez az első lakás, ez meg a hetedik, és akkor a lelki élet nem lenne más, mint a alulról, a sárból való fölmenetel egészen a hegycsúcsig. Ez egy hamis képe a lelki életnek, mert nem feltételezi azt, hogy az ember nagyon sokszor mondjuk így hullámzik, vannak az életünkben visszaesések, de ez nem probléma. Teréz majd a második lakásban fogja mondani, hogy a lelki életben a valódi probléma nem az elesés, hanem az a valódi probléma, hogyha nem határoztuk el azt, hogy megyünk ezen az úton. Nem az elesés és a nem elesések száma a lényeg, hanem hogy elhatároztuk-e, hogy kitartunk az Istennel való kapcsolatba, akár elestünk 3 milliószor akkor is. Tehát nem ilyen egyenes vonalba képzeli elő a lelki életet, hanem ugye Teréz modellje egy ilyen körkörös, középen van az Istennel való kapcsolat lakása, amit ő hetedik lakásnak hív, és a többi lakás ezt így ilyen körkörösen veszi körül. És ugye így mondtuk, hogy Teréz az elejétől kezdve a középső lakásra irányítja a figyelmünket, abba, amelyben az Isten lakik, és ugye tudjuk, hogy belül a bensőnkben nincsenek lakások. Tehát ugye ezt mindenki tudja, tehát nem a gólya hozza, tehát nincsenek bennünk lakások. Ez egy modell, ez egy vázlata valaminek. Tehát ami van, ez a legbensőbb lakás, amit hívhatunk, majd mindjárt fogjuk ezt valahogy hívni, hívjuk ezt léleknek, a lelkünkben az Isten lakik. És azt mondtuk, hogy az a csodálatosság ebben a lelkiéleti fejlődésben nem arról van szó, hogy a lelkiéletben haladva az Isten egyre jobban belém költözik, és az Isten egyre inkább szeret engem, ez nem igaz, mert Isten most, itt és most 100%-osan benned él, és 100%-osan szeret téged. Olyan jó ezt mindig kimondani, hogy ez így van. Egyszerűen nincs más lehetőség, mert a teremtménye vagy, mert az övé vagy, így vagyunk megteremtve, így élünk. Egyszerűen ez az igazság és a valóság, amiben föl kell lélegeznünk, hogy Isten nem tud már ennél jobban benned élni, és nem tud ennél jobban szeretni. Ergo azt mondtuk, hogy a lelki életi fejlődésnek az útja nem más, mint ennek a már meglévő 100%-os jelenlétnek, és ennek a már meglévő 100%-os szeretetnek a fokozatos birtokba vétele. Ez a lelkiéleti fejlődés útja. Azt, hogy fokozatosan, napról napra haladok előre, ugye így a lakásokban mondjuk így, és egyre inkább, ahogy megyek előre, tudatosul bennem az, hogy Isten bennem él és szeret. Ez a lelki élet. Tehát a hetedik lakásban, a teljességben nem az lesz, hogy ez az ember valami világtól elvonult valaki lesz. Arról van szó, hogy az az ember már minden pillanatban úgy fog élni, hogy ő tudja, hogy Isten benne él és szereti őt. Mi meg ugye mi úton vagyunk ehhez, lehet egy kicsit már tudjuk, lehet nagyon tudjuk, lehet közepesen tudjuk, mindegy. Úton vagyunk afelé, hogy ez a valóság állandóan tudatosodjon bennünk. De ugye azt is mondtuk, nem csak arról van szó, hogy így haladunk előre, arról is van szó a belső válkastélyban, hogy tanulunk minden lakásban egy hozzáállást. Minden egyes lakásban Teréz meg fog nekünk tanítani egy hozzáállást, ami végig szükséges lesz mind az összes lakásban, az egész lelki fejlődés folyamán. Valamint azt is mondtuk, hogy a lakásokban természetesen vannak olyan különbségek, hogy ahogy előre halad az ember, valamit elhagy, valamiből kigyógyul. Tehát igenis, ahogy megyünk előre, fejlődünk, igen. Tehát nem csak arról van szó, hogy ez a körkörös modell, ez is jó. Ennek a modellnek, ennek a vonalas modellnek egy picit annyiban van igaza, hogy azért a fejlődés dimenziója ott van az életünkben. Tehát aki az Istennel való kapcsolatot kezdi tudatosítgatni, de az életében nincs fejlődés, akkor ott baj van. Tehát amikor, hogy ez valóban az Istennel való kapcsolat egy egyre tudatosabb dolog számomra, de az életem gyümölcseiben, hú, hányszor fogja Teréz ezt mondani, hogy a tetteink, a gyümölcseink, a változásaink, hogyha nincs változás az életemben, nem azt mondom, hogy minden nap ilyen mérföldköveket kell változnom, nem azt mondom, hogy minden betegségből ki kell gyógyulnom, nem, hanem csak az, hogy legalább valami apró, pici változás talán van az életemben. Az már hiteles gyümölcs. De ha nincs változás az életemben, semmilyen szinten, akkor az Istennel való kapcsolatom elmélyítése valahol elmélet maradt, valahol egy vallás teljesítés maradt, valahol idea maradt, és nem engem érintő gyakorlat. Folytassuk tehát még akkor ezt a kis beosztást, ezt a kis bevezetést, hogy ugye minden lakásban, amit majd fogunk venni, mi lesz. Egyik professzorunk így foglalta össze, hogy minden egyes lakásban ott lesz az Isten cselekvése. Tehát első az, hogy Isten cselekszik. Isten cselekvése. Minden egyes lakásban lesz egy ilyen, és Mário, de jó, hogy meg lehet támasztani. Mário, hogy ez az első, mert ugye Isten cselekvése bennünket mindig megelőz. Tehát ő az, és ugye hányszor mondjuk ezt, és mindig el kell mondani, hogy ő az, aki először keres téged, ő az, aki veled 100 milliárdszor jobban vágyik arra, hogy kapcsolatban éljen, mint te ő vele. Tehát ő az, aki vágyik rád, ő az, aki tesz érted dolgokat, ő az, aki rá akar venni téged arra, hogy belépje vele való kapcsolatba. Csak ugye a vallási praxisban ez megfordul. Mi vagyunk azok, akik azon vannak, hogy Istent rávegyék arra, hogy szeressen bennünket. Mi vagyunk azok, akiknek Istent ki kell engeszteni, meg hasonlók. Nem? Isten az első, mindig. És ez lesz majd minden egyes lakásban, más-más módon. Azt is mondhatnánk, hogy Isten cselekvése, ez a misztikus elem. Minden egyes lakásban lesz ilyen misztikus elem. És ugye a misztikus szótól már, akik itt voltak elejétől kezdve, nem ijednek meg, de a többiek se, mert ugye a misztikusnak, mint fogalomnak semmi köze nincs a rendkívüliségekhez. A misztikus ebből a szempontból annyit jelent, hogy az Isten az életedbe cselekszik, és fölismered. Mert hogyha ez egy élő Isten, ha ez nem egy műanyag Isten, hanem egy valódi élő, és te elvileg ebbe hiszel, akkor nem kell csodálkozni azon, hogy az életünkbe cselekszik. És hogyha ezt az ember fölismeri, ez már egy misztika, mondjuk így. Tehát ez az első. A második, mi lesz? Ez lesz az ember válasza. Az ember válasza erre a cselekvésre. Az ember válasza, hogy Isten cselekszik, adja magát valamilyen módon, és az ember erre a hívásra a maga módján válaszol. Ezt akkor, hogyha az első volt a misztikus elem, akkor ez legyen az aszketikus elem. Aszketikus. Mindenki tudja, hogy mi az aszkézis. Ugye az aszkézis állt ilyen pongyolán, azt szoktuk mondani, hogy önmegtagadás. önmegtagadás, az aszkézis, ha valakinek ez a szó eszébe jut, mindjárt ilyen aszketikus remeték, meg aszketikus szerzetesek jutnak eszünkbe, akik nem esznek, nem isznak, meg a hátukat csapdossák mindenféle kézú eszközökkel, ennek semmi köze az aszkézishez, ugyanúgy, ahogy a misztikában azok a rendkívüli jelenségek csak a tortának egy pici szelete, ugyanígy az aszkézisben ezek az önmegtagadási gyakorlatok, ez csak a tortának egy aprócska pici szelete. Nem az egész. Az aszkézis azt jelenti, hogy Isten cselekvésére megpróbálok válaszolni. Megpróbálok vele együttműködni, és ez persze, hogy önmegtagadással jár, és ez aztán valódi önmegtagadás. Tehát, hogy például Isten cselekszik, hív engem például arra, hogy próbáljak meg szeretni valakit, például egy mellettem levő embert, szeressek, és akkor a mi válaszunk erre, hogy jó, meg fogom próbálni, de azért ez óriási aszkézis, megpróbálni szeretni valakit, akit nehéz. Na most ennél, hogyha inkább a hátamat véresre verném napi 24 órában, mint hogy valami jó szót kelljen szólni ahhoz, akit ki nem állhatod. Tehát látjuk, hogy az aszkézis hol kezdődik. Tehát hiába, hogy nem eszek pénteken húst, meg minden, de hogyha. Nincs meg ott az életemben az, hogy jó, ezek mellett azért megpróbálok egy kicsit szeretni. Tehát a szeretet a másik ember iránt, az végtelenül nagyobb aszkézis, mint ezek az összes többi gyakorlatok. És akkor a harmadik pont, ami minden lakásban lesz, ennek a két dolognak az összekapcsolódása, amikor az Isten cselekvése és az ember válasza összeér, mert ezt Avilai Szent Teréz úgy hívja, egyszerűen és plasztikusan, hogy ima. Imádság. Jaj, de jó, hogy ez a szó most jött be ide. Mert az ima, mindjárt fogjuk mondani ezt majd részletesen, Teréznél abszolút nem jelent valami elvégzendő gyakorlatot. Számára az ima, az az életkapcsolat Jézussal. Ez az ima. És amikor az Isten cselekvése ember válasz összeér, Teréz ezt hívja, ezt az összekapcsolódást hívja imának. Ez a harmadik pont. És mi van még benne? Ezekből a hatások. Teréz állandóan fogja mondani, hogy nővéreim, a hatások, evangéliumi módon, hogy mondanák ezt? A gyümölcsök. Az életemnek a változásai. Tehát amikor az Istennel való kapcsolatom szilárdul, stabilizálódik, akkor ebből gyümölcsök kell, hogy fakadjanak. Automatikusan, hogyha nem fakadnak az életemben gyümölcsök, jó tettekben, szeretett cselekedetekben, akkor ezzel az egésszel nálam probléma van. Akkor ez az egész nálam valami beképzelt dolog, valami felszín. Mert a gyümölcsökről ismerszik meg ugye a fa, mondja Jézus is. Tehát csak és kizárólag onnan tudom, hogy milyen Isten kapcsolatom van, ha megnézem az életem gyümölcseit. Azaz a cselekedeteim minőségét. Fúha, sokat fogunk erről beszélni, de ez az ötödik lakásban fog erre nagyon húsba vágóan kitérni, hogy azt mondja, hogy leányaim, hogyha nincsen meg bennetek a felebaráti szeretetnek legalább a próbálkozásilagi szintje, akkor az az egész Isten kapcsolatotok egy álom. Mert az Istennel való kapcsolat hitelességének egyetlen jele, hogy milyenek a gyümölcsök, és Teréz ezt majd fogja konkretizálni, hogy hogyan szeretem a másik embert. Nincs hitelesebb jele az Istennel való kapcsolatomnál, a másik iránt való szeretetemnél. Magyarul, ha le akarom mérni, hogy Isten és közöttem mi zajlik, ne azt nézzem, hogy hány látomásom van, ne azt nézzem, hogy hány órát, hány napot tudok böjtölni, ne azt nézzem, hogy milyen ügyes vagyok a vallási gyakorlatokban, hanem azt nézzem meg, hogy hogyan szeretem a másik embert. Csak ott láthatom hitelesen, hogy Isten és közöttem tényleg van-e valami komoly dolog. Tehát hatások, gyümölcsök, és akkor az ötödik eleme ennek így hívhatjuk, hogy a magatartások változása. A magatartás változása.
ebből aláhúzhatnám hát mindkét szót, de főleg a változást, hogy az Istennel való kapcsolatunk növekszik, ez gyümölcsöt hoz, és mi magunk, a belső világunk változik ennek kapcsán. Ez egy ilyen kis modell megint, ami hozzásegít majd bennünket ahhoz, hogy a belső várkastélyt gyümölcsözően olvassuk. Nézzük meg akkor egy másik modellt, egy másik bevezető kulcsot ehhez. Ez sokkal rövidebb lesz, de talán jobban érthető. Egyik szerzőnk, egy nagy szerző, úgy hívja a belső várkastély útját, ezt a spanyol nyelven, ahogy ő mondja, ezt egy szóval lehet leírni, de magyarul sajnos hármat kell ezt használni. Úgy használjuk, hogy a bensővé válás folyamata. Ezt leírom. Bensővé válás folyamata. A spanyolban úgy mondja, hogy interiorización. Azaz interior, az a belső. A belsővé válás folyamata, ez a lelkéletünknek az útja. Mivel van ez ellentétben? Ugye a belsővé válás, a mélység, mi ennek az ellentéte? Ugye a külső, a felszín. Mert az egész életünk problémája, testvérek, és itt ez megrendítő, nem a bűn, nem az elesés, az egész kereszténység problémája a felszínesség. A felszínesség. És ez az, amin nagyon-nagyon sokszor el kell gondolkodnunk, hogy ugye mindent lehet felszínesen élni, mindent lehet csupán csinálni, anélkül, hogy ez a dolog számunkra egy kicsit bensővé válna. Tehát ez az, hogy az egyház legnagyobb problémája, a kereszténység legnagyobb problémája a felszínesség. Tehát, hogy nem megyünk bele az Istennel való kapcsolat kalandjába, nem megyünk bele a másokkal való kapcsolatba, felszínen élünk. A vallásunkat teljesítjük, a törvényeket megtartjuk, eljárunk, elmegyünk a rendezvényekre, ez mind lehet önmagában csupán egy harsogó felszín. Ha nem kíséri ezt az, hogy én belegondolok, hogy miért is járok el vallásos rendezvényekre, miért is tartom meg a vallásomnak a tanítását, azért, hogy egyre bensőbbé váljon az Istennel való kapcsolatom, és ezáltal alakuljanak az emberi kapcsolataim. Csak ez a motiváció, de sajnos az az egésznek a veszélye, hogy élhetjük a vallásunkat kizárólag a felszínen is. De ez kezdetektől így van, Jézus megmondta, ugye a konkoly és a búza mindig ott lesz az egyházban a felszín, sajnos, de hát arra vagyunk mi hivatva, hogy ismerjük fel, hogyha az életünkben valami totálisan a felszínen van. Látjuk, a felszínességhez tartozik ez az összes dolog, hogy sokan elmennek a templomba, sokan elmennek a körmenetre, és akkor ugye lelkipásztor felsóhajt, hogy de jó pap vagyok én, mert sokan járnak, ja, és hogyha mindenki ebben a felszínben van, és én csak a magam kis vallásos hagyomány őrzésével megerősítek mindenkit ebben a felszínben, akkor egyáltalán nem vagyok jó lelkipásztor. Tehát a felszínesség problémája. Hogy lehetünk sokan, lehetnek nagy vallásos csinadratták, hogy azok, akik jelen vannak, a felszínen élnek, az egész jobb, mint hogyha nem is lenne. Miről szól a lelki életünk az, hogy bensővé váljunk, hogy belegondoljunk abba, hogy miről szól ez az egész, amit mi hiszünk.
Egyébként a felszínen élünk sokszor, és ez a legnagyobb probléma.
Tehát nem az a legnagyobb probléma, hogy elesünk, hogy bűnt követünk el, mert gyengék vagyunk. Nem ez a legnagyobb probléma. Az a legnagyobb probléma, hogy megrekedhetünk egy ilyen felszínen. És akik felszínesen megrekedt vallásos emberek, azok, hogy mondjam, azokkal a legnehezebb az egyházban együtt élni. Akiknél csupán harsogó felszín van. Akik ugye például a változásokat nagyon-nagyon nehezen viselik el. Például. Tehát mindenki tudja, hogy ugye litánia reform volt a győri kármelitáknál, mert hogy az egyház úgy kéri, hogy Loretói litániát, és az egyház mondja, nem a Renátó atya, Mária kép vagy szobor előtt kell mondani, nem oltári szentség előtt, attól még nagyon szeretjük az oltári szentséget, az egyház úgy kéri, hogy a szimbolika megfeleljen, hogy Mária litániát Mária kép előtt mondunk. Krisztus litániát lehet oltári szentség előtt mondani. Ezt mondja az egyház, nem én mondom. És akkor hát emiatt, ugye a litániánk egy kicsit egyszerűsödött és átalakult, hát már most már megkaptam, hogy én lehet protestáns vagyok. Ezt már valaki mondta, hogy én református vagyok, vagy valami ilyesmi, mert elraktam az oltári szentséget. Harsogó felszín. Tehát az, aki a papját leprotestánsozza azért, mert csupán az egyház tanítása szerint szeretné a liturgiát végezni, az hasonló felszínbe él. Hiába gyónik, áldozik minden nap. Látjuk? Ez az egésznek a problémája, ez a hasonló felszín. Aztán nézzünk meg még mást, hogy még egy dolgot, ezt fel letörlöm. Ahogy mondtuk, a belső várkastély Avilai Teréznek a legletisztultabb műve. Tehát, ugye az, amikor összeérnek ugye az ételben, a borban, az ízek, egy óborban, egy jó régi borban például, Avilai Teréz öregségére megírta ezt a totálisan minden ízvilágában összeért művet. Tehát ez egy az ő életének az egyik legtisztább, legkiérleltebb gyümölcse. És éppen ezért a belső várkastélyban nincsen sok cizella-mizella. Nincs sok benne ilyen sok kép, meg sok szimbólum, van egy pár, de nem olyan sok. A belső várkastélyban kevés díszítő elem van, ez egy letisztult dolog. Igazából minden a két főszereplő körül forog. Nézzük meg, hogy a belső várkastélynak ki a két főszereplője. Biztos, hogy nem árulok el vele óriási titkot, hogyha azt mondom, hogy az Isten az egyik. Isten és... ennek még fontossága lesz ennek az ésnek, és az ember. Isten és ember. Ember, melyre sokfajta szinonímát használhatnánk, ne ijedjünk meg, aki a misztikus nyelvezethez, főleg a 16. századi spanyol misztikusok nyelvezetéhez szokik, az tudja, hogy ők nem azt mondják, hogy az ember, meg hogy a személy, hanem azt mondják, hogy a lélek. Hogy a lélek így, a lélek úgy. Na most ők ezt, hogy amikor azt mondják, hogy lélek, akkor ők azt értik alatta, hogy a teljes ember. A teljes ember, tehát nem csak a lelki részünk, a test meg valami rossz, nem. Amikor a misztikusok a lélekről beszélnek, a teljes szeméről beszélnek. Tehát ezért nem írtam úgy oda, hogy Isten és a lélek, hanem, hogy lássuk, Isten és a személy. A teljes ember. Egy erről van szó. És akkor nézzük meg ezt a párost, hogy kik ők. Ugye Isten, aki a kezdeményező. A kezdeményező. Isten, aki él, aki hív, aki közli önmagát az embernek. Tehát aki először szereti Terézt, aki először hívja Terézt, és Teréz ezt meghallja, és válaszol a hívására. Isten, aki kezdeményez, aki keres bennünket, aki vágyódik ránk, ő az első. És akkor az ember, ugye a személy, az, aki válaszol, az, aki együtt működik. Isten kimutatta a teremtéssel és a megváltással, hogy szeret minket. Tehát itt már is óriási dolgot mondtam, hogy az, hogy Isten téged keres és téged szeret, és ez most milyen jelekben nyilvánul meg, megnyilvánulhat hétköznapi jelekben is, de mondok például két olyan dolgot, amiben totálisan mindenkinek megnyilvánul, megteremtette ezt a világot, csupán irántad való szeretetből, hogy te létezz, te, és én, és mindnyájan. Azért teremtette meg ezt a világot, mert szeret bennünket. Nem azért, mert valami szüksége volt rá, nem azért, mert valami hasznot akar belőle magának nyerni, hanem csupán a szeretetnek a idézőjelben vett haszontalansága miatt. Csupán azért, hogy legyen, akit ő szerethet, és aki őt viszont szereti. Tehát Isten kimutatta a szeretetét a teremtéssel, aztán kimutatta még megdöbbentőbb módon a megváltással, tehát hogy Jézus meghalt, értünk,
Ezzel mi történt? Sokat fogunk beszélni ilyen istenkép tisztító dolgokról, hogy mi a megváltás, mi a megváltás. Nem egy elfuserált teremtésnek a helyre rakása. Mert hányszor gondoljuk így, hogy ez a csúnya ember összerontotta az Istennek a teremtését. Mert Isten annyira nem ért hozzá, hogy ő egy ilyen elfuserált teremtő kisiparos, aki még egy normálisat se tud teremteni, aki az egészből kihagyta, hogy ja, az ember bűnt is követhet el. Mert hát azt hittem, hogy nem követhet el bűnt, de mégis elkövette azt a bűnt. Jó, Jézuska, menjél, és javítsd meg, amit ezek a csúnya emberek elrontottak. Tehát Isten, aki bennünket szabadnak teremt, mert másképp nem tudunk viszont szeretni, csak ha szabadok vagyunk. Másképp robotok és marionettbábúk vagyunk, akik lehet Istennek azt ismételgetjük, hogy szeretlek, szeretlek, de az egy gép. Te egy gépnek nem hiszed el, hogy téged szeret, akárhányszor mondja. Annak hiszed el, hogy szeret téged, aki szabadon úgy döntött. Ezért Isten bennünket szabadnak teremtett. És ő ne tudta volna, hogy pont azért, mert szabadnak teremtett bennünket, ezzel a szabadsággal bármikor visszaélhetünk. És az ember kezdettől fogva visszaélt vele. Ő ezt tudta, benne volt a tervben. Kezdetektől fogva benne volt, hogy igen, az ember vissza fog ezzel élni, mert szabad. Bárcsak ne élne vissza, de egyszerűen a szabadságból ez fakad. Tehát Isten nem azért küldte el Jézust, és ő nem azért halt meg értünk, mert a csúnya emberiségnek a rosszaságát valamit ki kellett javítani, hanem egyszerűen azért, hogy pontosan a bűnbe esett emberiségnek az Isten folyamatosan mutassa, hogy mennyit jelentünk neki, és mennyire szeret bennünket. És Jézus keresztáldozata a totális bizonyítéka az Isten irántunk való szeretetének. Nem valami kijavítgatás, hanem egyszerűen a szeretetnek a bebizonyítása. Szent Pál mondja, hogy Isten Krisztusban teremtett mindent. Még a bűnbe esés még hol volt? Isten Krisztusban teremted bennünket. Ő fiának az elküldését már kezdettől fogva megtervezte, hogy el fog jönni az egyszülött fiú, és megmutatja irántunk Isten szeretetét. Ha van bűn, ha nincs. Hogy lett bűn, ezáltal csak annyi van, hogy még jobban rászorulunk erre a szeretet bizonyításra. Tehát Isten és az ember. Egyébként az ember ugye mit csinál? Válaszol Isten hívására, azaz viszont szeret. Viszont szeret. Ja, Isten szeret, megmutatja a szeretetét a teremtéssel és a megváltással, az ember ezt megérti, megtapasztalja, hogy ennyit jelentek neki, hogy értem, megteremtette ezt a világot, engem a semmiből létrehívott, a nullából a semmiből, tehát én nem voltam az én fogantatásom előtt, nem léteztem, és egyikünk se. Isten gondolataiban, mint terv létezhet, minden, mint személyek nem. Elindult az életünk. Úristen, de csodálatos! Isten szeretetből teremtett meg bennünket, és a megváltással, Jézus kereszthalálával ezt a szeretetet bebizonyította totálisan. Ugye ember, ha nem hiszed el, hogy szeretlek, akkor nézz Jézusra a kereszten. Ennél nagyobb bizonyítékát már nem tudom neked adni, hogy szeretlek téged. Ennél jobban már nem tudom veled láttatni, hogy mit jelentesz nekem. Ez a kereszt. Isten és az ember együttműködése. Tehát az ember, aki viszont szeret. Egyébként a terézi antropológia, tehát a terézi emberkép, az végtelenül pozitív. Tehát ahogy Avilai Teréz beszél az emberről, mint teremtményről, az nagyon-nagyon-nagyon pozitív. Tudjuk, hogy nem mindegyik filozófusra, szentre, vallásos gondolkodóra jellemző a pozitív emberkép. Valaki az emberről ugye nagyon-nagyon úgy beszél, mint egy utolsó, bűnbe esett, mocskos, szerencsétlen teremtményről, aki örüljön, hogy él. Teréz nem így beszél az emberről. Teréz úgy beszél az emberről, mint nagyság, mint méltóság, mint képesség, mint lehetőség. Ezt mondja, hogy ember, tudod, hogy neked milyen képességeid vannak? Az Istennel kapcsolatba tudsz lépni. Tudtad, hogy bár te egy kis, lehatárolt teremtmény vagy, a végtelen Isten benned él. Olyan képességeid és lehetőségeid vannak, ha ezt fölfedezed, hogy ihaj.
hogy Teréz így beszél az emberről. Méltóság, szépség, nagyság. Persze tudjuk, hogy az ember ezt elcsúfíthatja magában, de azért az egyház azt is tanítja, hogy akármennyi sár rakódik ránk a bűn által, az eredeti szépségünket, az semmi nem tudja összeroncsolni. Semmi nem képes rá. Pontosan erről van szó. Teréz pozitívan beszél az emberről. Nem egy összeszűkült, nyomorult istenkép és emberkép az, ami Terézre jellemző. Teréz nagyságról beszél, szabadságról, lehetőségekről. Egyébként Teréznek a pedagógiájáról lehetne még sokat beszélni. Az pozitív emberképe mellett, és ebből fakadólag, Teréznek a tanítási módszere szintén pozitív, bíztató pedagógia. Bíztató pedagógia. Soha nem mondja Teréz az, hogy na most akkor, hát akkor most akkor elmondom a bűneiteket, hogy milyen nyomorultak vagytok. Egyébként lehetne ebből is sok jót kihozni, természetesen, és vannak szentek, akiknek ez jobban megy, mondjuk így, de Teréznél ott van inkább ez az állandó bíztatás. Bíztatlak, bíztatlak, hogy menni fog ez neked, hogy ne add fel. Fantasztikus dolog. És akkor mondtuk, hogy azért ez az és szócska sem megvetendő. Ahogy az egyik szerző mondja, ez az és, ez a közöttük lévő kapcsolat. Tehát Isten és ember között van valami. És ez már nagy dolog, mert élhetünk úgy, hogy én köztem és Isten között nincs semmi. Élhetünk úgy. Attól, hogy az Isten bennem él, és szegényke 24 órába keresi, hogy tudna a közelembe férkőzni, én attól még soha nem fog megerőszakolni. Tehát az Isten a szabad akaratomnak az ajtaján soha nem fog beljebb jönni, soha. Soha nem fog ajtóstól rontani a házamba. Kopogtatni fog szelíden, és a soha nem adja fel, de betörni az ajtómat és bejönni ugye az életembe akaratom ellenére, hogy nem fog. Ő egy szelíd valaki. És leélhetünk úgy egy életet, hogy van az Isten vagyok én, és nincs közöttünk egy és, nincs közöttünk semmi. Bárcsak lenne közöttünk valami. Mert hogyha már van közöttünk valami, az már valami. Nem? Hú, de szépen mondtam ezt remélem vettük, jó? Tehát értjük, miről van szó. Ez az ima! Ez az ima! Ez a kapcsolat! Megint csak de jó, hogy az imáról tágan beszél, Teréz. Az imáról nem úgy beszél csupán, úgy is, de alapvetően nem úgy, hogy a napnak bizonyos szakasza, a nap közben bizonyos időkben, bizonyos periódusban egy ilyen valami az imádság, persze az is, de egy rész főleg nem úgy beszél erről, mint elvégzendő. Soha. Tehát Teréz az imára soha nem mondja azt, hogy kötelezően elvégzendő, és ha nem, akkor meggyónandó. Soha nem beszél így erről. Mindig szoktam mondani, ezért is leprotestáltoztak már, nem baj, hogy a lelki életben nincs kötelezőség. Testvérek, ha csak azért csinálok valamit, mert kötelező, akkor gondoljam ezt át erősen, mert akkor nem szeretett kapcsolatot élek. Olyan, mint hogyha férj megkérdezne a feleség, anya, miért szeretsz engem? Kisfiam, mert kötelező. Na, a pap mondta. Mert félek, hogy mi lenne, hogyha nem szeretnélek, mert elő van írva. Hát ez nagy szeretett kapcsolat lenne. Ugyanígy, ha a lelki életünkben olyan elemeket fedezünk fel, amit csupán azért csinálok, mert kötelesség, és igazából más motivációm nincs, és félek attól, hogy mi lenne, ha nem teljesítem a kötelességemet, akkor ott valami tévútra ment. Hányan járnak vasárnap templomba csupán azzal a motivációval, hogy kötelező? Mert az egyetlen motiváció az, hogyha nem jönnék el vasárnap, akkor hétfőn velem biztos valami nagy tragédia történik, mert hát egyébként se tartottam be az Isten parancsát, biztosan meg fog ezért büntetni. Hányan járnak így, hogy csupán azért jövök, mert kötelező, és ez a letudtam vallásosság. Eljövök, ott vagyok, lehetőleg a kármelitákhoz, mert ott hat pise van, és akkor megyek, mikor fölkelek vasárnap. Jaj, de jó, elmentem, letudtam, csúcs, kész, vége. Ezért látjuk, hogy a sok misés megoldás nagyon is tudja mondjuk így elősegíteni ezt a felszínességet, ezt az individualizmust, ezt a kötelező, betartandó vallásosságot, hogy elmegyek, mert hát el kell menni. Meg meggyónok, mert az is kötelező. Adventkor, húsvétkor, vagy valamikor, évente egyszer, kötelező, mert benne van a nagykönyvbe, kötelező, és akkor is elmondom a gyónásba, hogy én járok templomba, én pénteken nem eszek húst, haragosom nincs, atya mondjon valamit. Hát mondom, hogy tetszik lenni a szomszédasszonyával? Utálom, gyűlölöm! Dögöljön meg a családjával együtt! Na mondom, tetszik látni, hogy már találtunk valamit. Pontosan ez az, ami a felszín. Ez az, ami a kötelezőségek világa, hogy elmegyek templomba, mert kötelező, részt veszek az alkalmakon, mert kötelező, megyek gyónni, mert kötelező, és félek, hogy mi lenne, ha nem csinálnám meg, mert egy parancsoló negatív istenkép van a fejembe, aki megbüntet akkor, ha nem teljesítem a parancsait. Ezért mondjuk azt, hogy az Istennel való kapcsolatban az ima, mint Istennel való kapcsolatban nincs kötelezőség. Vagy azért csinálom, mert szeretek. Vagy azért megyek el templomba, mert szeretem őt, és találkozni akarok vele és a testvérekkel. Úgy már igen. Azért gyónok meg, mert szeretem őt, mert tisztítani akarom a vele való kapcsolatomat. Úgy már igen. Motiváció, testvérek. Ezért számomra abszolút nem meggyőző dolog az, hogy hányan vannak misén, és hányan gyónnak, és hányan áldoznak. Mi a motivációjuk? Az, hogy kötelező? Vagy az, hogy a megtisztulás vágya van ott? A szeretetnek a vágya van ott, a találkozás Istennel és egymással, mint motiváció. Tehát sose az a lényeg, hogy mit csinálunk, hanem hogy miért. Mi a motiváció? Avilai Teréznél az imádság sosem esik a kötelezően elvégzendő dolgoknak a körébe, hanem nála ez egyszerűen a szeretet kapcsolat. És a szeretet az nem kötelező. Mert vagy szeretek, vagy nem. Azt nem lehet megparancsolni. Azt nem lehet kötelezően csinálni. Vagy eldöntöm, hogy szeretni akarok, vagy nem. De az imádság nála ez. És erre vannak még ilyen szinonímák, ilyen misztikus szinonímák, hogy egyesülés az Istennel ugyanez. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ima egyenlő egyesülés, tehát ha kinyitjuk a lelki életi irodalmat, és azt a szót találjuk, hogy egyesülés, megint csak ne arra gondoljunk, hogy majd az életünkben talán, lehet nem, de talán lesz egy pillanat, amikor az Istennel egyesülök. Nem, az Isten egyesülve van veled 100%-osan most. Az imádság mit csinál? Egyre jobban ezt a már meglévő egyesülést veled fölismerteti. Tudatossá teszi. Nem az, hogy majd lesz egy pillanat, amikor majd én egyesülök vele. Nem, mert az már most megvan. Teréz szerint nyilván az imának megvannak ezek a négy szem közti momentumai is. Természetesen, és az nagyon-nagyon fontos. Fogunk róla beszélni, hogy Teréz tanít úgy persze az imáról, hogy az egy Istennel való négy szem közti együttlét. Igen. És az egy forrás. És az nagyon kell, de most az imáról most kicsit tágabban beszélünk, mint ez a szeretet kapcsolat. Ez a 24 órás szeretet kapcsolat, melynek... és ezt majd fogjuk látni, megvannak a maga intim pillanatai. Megvannak a maga intim együttlétei. Teréz ezt úgy hívja, hogy a belső ima. Mert az ima az az egész élet. Az a teljes kapcsolat Istennel. De ennek kellenek, hogy legyenek csak Istennek négy szem közt odaadott együttlétnek az ideje. Az intimitásnak az ideje. Erről fogunk majd még beszélni. És hogyha azt mondjuk, hogy az ima az a kapcsolat, akkor ugye azt is mondjuk ezzel, hogy ez milyen kapcsolat? Hát Isten is személy. És mi is személyek vagyunk, ez egy személyes kapcsolat. Személyes kapcsolat. De szép ez, hogy Isten számára én egy személy vagyok, egy valaki, és nem egy tömeg, nem egy massza, nem egy slep, egy plebs, aki a tömegnek a része, hanem egy végtelenül értékes valaki. Személyes kapcsolat.
Azért is fontos kimondani, hogy személyes kapcsolat, mert Istennel nem mint világ energiával vagyunk kapcsolatban. Hogy ő nem egy személytelen, arctalan erő, világenergia, hanem egy nagy V-betűs valaki. Valaki.
Ez is tudom, sokat mondjuk, sokat halljuk, csak érdemes néha ezen úgy megdöbbenni egy kicsit, hogy Isten valaki. Valaki. Ő egy személy. Ő egy valaki. És mivel valaki, ezért ő valamilyen, nem? Mert mindenki valamilyen. Őnek is megvannak a gondolatai, a vágyai, az érzései, a hozzáállásai, mert ő egy valaki. Aki személyes, mint mi. Fantasztikus ebbe belegondolni. Éppen ezért, amikor kereszténységről beszélünk, nem dolgokról beszélünk, hanem erről a személyességről. Paul Claudel, híres nagy francia megtérő, így jellemzi a megtérését, gyönyörű, hogy elkezdtem keresni valamit, és megtaláltam valakit. De jó. Elkezdtem keresni az élet értelmét, elkezdtem keresni a dolgoknak, a titkoknak a nyitját, dolgokat kezdtem keresni, és oda jutottam, hogy a végén nem dolgokat, hanem egy szemét, egy valakit találtam. Testvérek, ez a mi útunk. A kereszténységnek, ahogy az előbb felírtam, a felszínből a bensőségesség felé menő út, ugyanez. A valamiből a valaki felé menő út. Hogy a kereszténység számomra nem csak dolgok halmaza, templom, mise, áldozás, gyónás, ima, böjt, ünnepek, színek, ruhák, fények, hangok, füst, ezek dolgok önmagukban, és élhetek csupán ezen dolgok közepette. De hogyha végre sikerül valahogy eljutnom ehhez a valakihez, akiről mindez az összes felsorolt dolog szól, és amíg felsorolt dolgok azért vannak, hogy ehhez a valakihez vigyenek, akkor már rendben vagyok. Akkor már minden jól van, akkor már helyemen vagyok. Addig van baj, amíg a kereszténységben csupán dolgokat látok, enélkül a valaki nélkül, aki felé ezek a dolgok engem irányítani akarnak, vinni előre. Amint felfedezem Krisztust, mint valakit, az összes felsorolt dolog helyreáll. Akkor már tudom, mi a mise. Akkor már nem egy vasárnapi kötelezettség a mise. Ha kiismerem Krisztust, mint valakit, akkor már fogom tudni, hogy ez miről szól. A gyónás. Fogom tudni, hogy onnantól kezdve az mi. Onnantól szintén nem egy ilyen fogászati gyökérkezelés lesz, hogy gyónni kell menni. Egyszer az életbe, vagy egyszer az évben. Onnantól fogom tudni, hogy ja, az egyház miért is adja ezt a kincset? Jézus miért találta ki ezt a szentséget? Onnantól fogom tudni. Az ünnepek, a tradíciók onnantól kezdve helyreállnak. Ő hozzá képest, mint valakihez képest. Testvérek, igazából ezt a halálugrást kell csak megcsinálnunk. A valaminek a világából, a valakinek a világába. Hogy amit élünk, az egy valakivel való kapcsolat, amihez a dolgok hozzásegítenek. A dolgok szolgálják a valakivel való kapcsolatomat. Nem az ember van a szombatér, hanem a szombat van az emberér, mondja Jézus. Tehát a dolgok, legyenek az akár a legszentebbek, mint a szombat, ugye a zsidóknál, mi nálunk a vasárnap, vagy bármi, a legszentebb dolgok is csak dolgok és eszközök, azért vannak, hogy ehhez a valakihez engem, mint embert közelebb segítsenek. Mielőtt belevágnánk, jaj, de sokat bevezetek, még egy alapkérdést írjunk fel. Még egy alapkérdést. Egyik tanárunk, egyik szerzőnk így fogalmazza ezt meg, hogy a belső várkastély alapkérdése mi lehet? Sokféle lehet. Ahány szerző, annyiféle válasz van erre. Amely nekem a legjobban tetszett, azt írnám föl nektek. A belső várkastély alapkérdése, hogy hol akarsz élni? Ezt felírom. Hol akarsz élni? Jűha. Hol akarsz élni? Az eddigiek szimbolikája alapján erre két válasz lehetőség jöhet terész szerint. Egy olyan, hogy kívül, meg egy olyan, hogy belül. A kívülre mondtuk, a valamik, a dolgok, a személytelenség, a felszín világa a kívül. A belül pedig a személyesség, a valakinek, a bensőségességnek a világa. Ez a kérdés. Hol akarsz élni? Mert törvénybetartó keresztényként is nagyszerűen élhetsz kívül. Igellenben mások, akik bukdácsolnak a vallásban és az erkölcsben, nagyszerűen élhetnek akár belül.
Az a kívül, mondjuk így, hogy a szimbolika alapján, hogy hol van ez a kívül, az ellenségnek a világa, a halálnak a világa, ahol idegen vagy, ahol ismeretlen vagy, ahol nem szeretnek, ahol elveszel. Ez a kívül élt életnek a világa, ahol idegen vagyok. Nem vagyok otthon. A belső világ az az otthon lét. Mindnyájan haza akarunk menni. Nem csak azért, mert sok az idő. Mindnyájan otthonra vágyunk. Az ember otthont keres, az ember. Mint lény, mint személy, mindenki valahol otthon akar lenni. Mi ez a megint ez az emberi vágyunk, amit most a fizikai otthon vagy kielégít, vagy nem. Mert lehetünk, élhetünk úgy, hogy nem érezzük magunkat otthon a fizikai helyünkön. Van itt, valakinek nincs úgy otthona. Mégis mindenki olyan otthonra vágyik, ahol önmagam vagyok, ahova bemegyek, és a szeretet biztonságába vagyok. Ez az otthon lét, ez végső soron az Istennel való kapcsolatban van. Végső soron. Az ember vágya, hogy egyszer hazaérjen valahova, és otthon legyek, ez a szeretettség tudatban van, az Istennel való kapcsolatban. Ott vagyok mindenek előtt otthon. És ezért van az, hogy élhetek kívül, az otthonomon kívül, elhagyhatom az én belső otthonomat, és mehetek másfelé otthont keresni. Mehetek másfelé szeretetet, biztonságot keresni, csak ott az a probléma, hogy nem lesz. Maximum úgy tűnik ideig, óráig, de a belső világunkon, az Istennel való kapcsolatunk világán kívül nincs otthon. Nincs végső beteljesedés. Csak vannak annak látszatai, vannak, amik ideig, óráig úgy tűnnek, de amikor mindnyájan elérünk, és bárcsak elérnénk addig a pontig, hogy totálisan megvan mindenünk, mindenki körülvesz bennünket, minden gazdagság és tárgy és személy, amit elképzelhetünk, és ott van a totális magány. Megint mit kezdjek ezzel? Minden van, siker, csillogás, pénz, minden, és ott vagyok megfürödve. Semmim nincs. Nem vagyok otthon. És nem hiszem el, hogy az sok ember, aki nekem tapsol, az engem szeret. Cserháti Zsuzsa sose hitte el, hogy őt szeretik. Például. Szegénynek pontosan ez volt a problémája. Nagyon sajnáltam őt, amikor elhunyt. És akkor itt jön az a dolog, hogy a belső várkastély útja megtanít bennünket belül élni. Belül élni. Belül, a szimbolika szerint, a várkastélyodban használjunk szebb szót, igen, Teréznek a várkastély jó, de nekünk lehet magyaroknak most ez a várkastély szó lett egy picit hideg. A várkastélyban hideg van. Mert hát jaj, mert jó, lehet spanyol földön nincs annyira hideg a várkastélyban, azért télen ott is tud néhol hideg lenni, de jó, hát lehet nem fáznak annyira, de ha mi magyarok várkastélyba kéne mennünk télen, akkor igen, csak fáznánk. Tehát lehet, hogy nekünk a kultúránk miatt a várkastély szóhoz kötődhet egy ilyen ridegség, hidegség. Ne is ezt a szót használjuk akkor, hogyha ez a szimbolikája nekünk nem megfelelő, inkább használjuk azt, hogy az otthon. Az otthonod. Az, ami az Istennel való belső szobád. A szobának a melege. És otthon léte. Ez az a belső otthon. Ahol szeretnek. Ahol minden megszokott és spontán. Mikor érzi magát az ember valahol otthon? Ahol őt szeretik. Ahol a dolgaim megszokottak. Tehát ahol nem kell keresgélnem, hogy mit hova tettem, mert itthon vagyok. mert sötétben is megtalálom, nem kell feloltanom a lámpát éjszaka, hogy kimenjek vécére. Mert tudom mindent, hogy mi hol van, mert otthon, itthon vagyok. Spontán, konkrétan, megszokottan minden az enyém. Otthonosan mozgok az otthonomban. Biztonságban vagyok az otthonomban. Nem érdekel, hogy kint már ki mit beszél rólam. Vagy mi a véleménye egyeseknek a munkahelyen, vagy bárhol. Mert otthon vagyok, a szeretet melegében. Biztonságban, ahol szeretve vagyok. Erre vágyunk mindnyájan. Akár megadatik az életünkben, hogy legyen egy ilyen fizikai otthon, akár nem. Aki tudja, mit jelent otthon lenni valahol. És erről azért talán mindnyájunknak van tapasztalat, hogy mit jelent az, hogy hazaértem, hazajöttem, ledobom a csomagomat, leteszem a táskámat, és itthon vagyok. Várnak azok, akik szeretnek, akik közt biztonságban érzem magam, akik közt nem kell azzal törődnöm, hogy kívül ki mit gondol rólam, akik közt önmagam lehetek. Akár tapasztaltuk valaha ezt, az otthonlét érzést, akár csak egyszer is az életben megtapasztaltuk, lehet most nem tapasztaljuk éppen. Lehet, hogy éppen ezt tapasztaljuk. Mindenki tapasztalata más. Olyanok is vannak, akik ezt soha életükben nem tapasztalták meg. Nagyon sokaknál az otthon szó az szintén a hidegséggel és az erőszakkal egyenértékű szó valakiknek. Hogy én otthon lenni, az csak az erőszakot és a veszekedést jelentette. Például nem a biztonságot és a szeretve levést. Sokaknál, tehát különbözőek a tapasztalatok. Mégis, mindnyájan arra vagyunk hivatva, hogy Istennel a vele való kapcsolatban tanuljunk meg otthon lenni. A belső várkastély útja az egy ilyen Istennel való otthonosságnak a megtanulása. Hogy én a belső világomban Istennel otthonosan mozgok. Vele önmagam vagyok, vele és benne minden érvényes, amit eddig elmondtam. Hogyha vele vagyok, és benne vagyok, és igazából ő vele vagyok otthon, akkor szeretve vagyok. A szeretet melegében vagyok. Biztonságban vagyok. Nem kell törődnöm azzal, hogy ki mit mond kívül. Önmagam vagyok, ő vele. Tehát az otthon lét, az az Istennel való kapcsolat. Az otthon lét. Vele érünk igazán haza. És éppen ezért annak az örök mennyei hazának, otthonnak már itt van a kezdete. Hogy megtanulunk most Istennel otthon lenni. Ez a belső várkastély útja. Tanulj meg Istennel otthon lenni, és ezt meg lehet tanulni. Ez egy valóság. Ez lehetséges. Igazából ő vele vagyunk otthon. Ő vele vagyunk igazán biztonságban. Ott a benső szobánkban. Ő a mi igazi otthonunk. De ezt megint csak nem én mondom, hát Jézus például János 14-ben mond egy ilyet, hogy elmegyek és helyet készítek nektek. Atyám házában sok hajlék van. De most egyből, amikor beugrik el, azt gondoljuk, hogy ez a mennyei lakótelep. Hogy ott, ahol atyám házában ott állnak a házak, és akkor ott sok hajlék van. De várjál, aztán Jézus nem erről beszél, amikor elküldi a Szent Lelket, és megtanít bennünket benne és vele élni, és aztán azt mondja, hogy én bennetek vagyok, és ti én bennem. Jézusnál ez a hajlék, ez a benső világunk. Nem csupán a mennyei lakótelep. Az majd, valamikor. De már ez most itt van, ahol Isten él. Avilai Teréz mire hív bennünket, és mire tanít, jaj, mert ez a jó az egyház tanítókba, hogy nem csak felvázolják nekünk ezt a gyönyörű távlatot, hanem meg is mondják gyakorlatban, hogy mit kell ezért csinálni. Ez a nagy dolog. Tehát nem csak költőjel lefestik, hogy ember fűden a dolgokra vagy hivatva, mert most mondhatnánk egyesek itt, hogy jó van, atya, nagyon szép ez az otthon lét dolog, de mi a fészkes fejétkör lehet csinálni, hogy ez így legyen, mert most nem érzem magam Istennel otthon. Egyáltalán. Mit csináljak? Hát erről fog szólni a katekézis. Ezt mondja a Avilai Teréz oldalakon keresztül, hogy gyakorlatilag az embernek milyen lépések megtételére van szükség ahhoz,
hogy egyre jobban megszokja és megtanulja az Istennel való otthon létet.
Teréz erre hív bennünket, és erre tanít bennünket, hogy lépjünk be ebbe az otthonba, és egyre beljebb.
Tehát ezt a belső lakásunkat, ezt a belső otthonunkat, amit ugye tudjuk, mindenhová magunkkal vihetünk.
Ez fantasztikus.
Tehát az ember a boldogságának és vágyainak a legmélyebb tárgyát mindig magával viheti.
A te belső világod, a te bensőd mindig veled van.
És ezért Teréz számára az ima soha nem helyhez kötött valami. Hát, hogyha bennem él, hogyha ezt hordozom magamban, akkor bármilyen hely és idő alkalmas arra, hogy oda egy kicsit behúzódjak, és egy kicsit rágondoljak arra, hogy mi van ott nekem, ki van ott nekem belül. Magunkba hordozzuk mindig, és a leges-leges legszenvedőbb körülmények között is, a koncentrációs tábor mélyén is, ott van ugyanaz a világ, amit senki nem tud belőlünk kiszakítani. Isten jelenlétének a világát, ezt az otthont, senki nem tudja elvenni tőlünk, ha csak mi oda nem adjuk. Mert mi odaadhatjuk, mi kiszállhatunk belőle bármikor. De más ezt elvenni tőlünk soha nem fogja tudni. Ezt mindig magunkkal hordozhatjuk.
Teréz arra hív, hogy ezt tegyük egyre inkább magunkévá. Fennmaradó 5 percben még egy olyan modellt írnék még le,
ami már ugye kicsit közelít ahhoz, hogy a belső válkastély világát megközelítsük. Ez egy ilyen, mondjuk így, kicsit sántító
modell. Azt szokták mondani,
hogy a belső válkastély rendszerében az első 3 lakás, az első, második, harmadik, az úgynevezett megint csak aszketikus lakás, ahol az embernek a cselekedete hangsúlyos. Azt mondják egyes szerzők, hogy a negyedik lakás az egy átmeneti lakás, és az 5-től a 7-ig pedig a misztikus lakások.
Na most ez egy kicsit mondtam sántító modell. Lehet, hogy igen, egyesek ezt így osztályozzák, de számomra ez a modell egy kicsit sántít, mert az aszketikus lakásokban, ahol látszólag az ember cselekvésére esik a hangsúly, rengeteg misztikus elem van. Hát ott van Istennek a meghívása. Az ember azért teszi a dolgát, és azért teszi az ő részét, mert már megtapasztalta a misztikát, hogy Isten bennem él. És a misztikus lakások pedig nem azt jelentik, hogy eljutok az 5. lakásba, és ott fölteszem a lábikómat a nyugágyra, hozza nekem a angyalka a narancslét, és akkor most ott a piros csíkos napernyőmmel ott fogok már Isten szeretetébe sütkérezni, és semmi aszketikus dolgom nincs. Nem igaz. A misztikus lakásokban azaz, amikor már az Isten kapcsolat már sokkal tudatosabb, hogy ne lenne ott rengeteg önmegtagadási alkalom, és sok-sok aszkéz is. Tehát azért mondom, hogy kicsit sántít ez a modell, de akár így is értelmezhetjük. Mindegyikben keveredik mind a kettő, ahogy a kezdetében mondtuk, minden lakásban van aszketikus elem, tehát az embernek erőfeszítés, és minden lakásban van misztikus elem, amikor Isten adja magát. És azért is sántít ez a modell,
mert azt mondjuk, úgy tűnhetne, hogy az első 3 lakásban ki kell magunkat aszketizálni, azaz halálra kell magunkat gyötörni az önmegtagadással, és amikor Isten látja, hogy jaj, te annyit megtagadtad magad, annyit böjtöltél, annyi rózsafüzért mondtál, annyiszor rosszul érezted magad, annyiszor verted a hátad ostorra, megadom neked a misztikát, gyere feküdj be az ágyikóba, hozom a sörtbort pálinkát, és akkor most már nincs probléma. Látjuk?
Tehát ez a modell okot adhat egy ilyen fajta gondolkodásra,
hogy az Istennel való kapcsolatért nagyon meg kell dolgozni. Ő majd akkor rád tekint, hogyha nagyon sokáig aszketizáltad magad, önmegtagadsz, és akkor Isten, na, valami csúrran cseppent az ő kegyelmeiből és szeretetéből. Nem igaz. Tehát ez megint egy hamis istenkép, egy sántító modell. Az Istennel való misztikus kapcsolatért nem kell megdolgozni, mert az már van. Amikor megtapasztalom, azzal együtt kell működni, és ez az aszkézis. De aszkézis az együttműködés Istennel, nem pedig valami levonzása az ő szeretetének.
Jó, Hát akkor azt hiszem, így az én részemről mára ennyit.
És akkor, ha valami kérdésetek van, akkor ezt most nyugodtan, bátran lehet. Igen?
Én csupán köszönetet szeretnék mondani ezért az előadásért, mert ismeretes mindenki előtt az a mondás, hogy azért vagyunk a világon, hogy otthon legyünk benne, és ezt valahogy mindig hiányosnak éreztem, és az atya megkeresztelte.
Köszönjük, Tibi bá.
Itt szó volt az Isten és az ember. Nekem ez gondot okoz a szentmisében, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Ugye a szolgál se ezt mondta, hogy a lélek. Most azért ezzel így rávilágított, hogy a misztikusokkal a lélekről beszélnek. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy is meggyógyulok. Lehet, hogy a jó Isten.
Az ember, így van.
Én nem mondom, hogy meggyógyul az én lelkem, hanem meggyógyulok.
Megbocsátja a Jóistenet.
Nekem vannak ilyen, szintén ilyen protestáns hundások. Csak rám azt mondják, hogy szektás vagyok.
Ettől nem szabad félni, mert tényleg, tehát a liturgiában is nyugodtan. Köszönöm. Tehát, hogy a liturgia szívesen pont az ennek a tere,
hogy... a Bibliában sem úgy szerepel.
Így van, így van. És ugye, mivel a liturgia változhat és változik, ezért reméljük, hogy én ezt majd fogom mondani, de például liturgikus kérdéseknél, nehezen értelmezhető liturgikus szövegeknél van egy módszerem. Tehát nekem egy enyhe módszerem. Tehát amikor azt mondjuk, hogy például, hogy... az Úr legyen veletek, ez a sok-sok felszólító mód. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, vezessen el, várjunk már, most arra bocsát meg nekem, hogy a pap azt mondja, nem, Isten megbocsájt kijelentő módban, és el akar vinni engem az örök életre, tehát amikor ezek, meg az, hogy irgalmaz nekünk, na az a másik, irgalmaz nekünk, fölszólítalak, hogy Uram, el ne felejtsél engem szeretni, mert ha nem szólok, még a végén elfelejted. Mert lehet olyan napod van, nem ittál kávét, vagy nem tudom, problémáim vannak, és elfelejted. Ezért szólok, és elmondom a litániába 62-szer, hogy nehogy elfelejtsd. Jó, és fejhez kap, hogy kisem, ha nem szóltál volna, még lehet elfelejtetni. Nem arról van szó, hogy ezekkel az imáinkkal rávesszük az Istent arra, hogy legyen hozzánk irgalmas. Én ezt megint a kis belső eretnek, azt szokta bennem csinálni, hogy ezeket a kijelentő módban lévő mondatokat ezeket a felszólító módban lévő mondatokat magamnak belül átalakítom kijelentőbe. Uram, te irgalmazol nekem. És azért imádkozok így, hogy irgalmaz nekem, nem az, hogy te légy irgalmas, hanem hogy én megértsem, hogy irgalmas vagy. Hogy te irgalmazol nekem, és nem kell téged rávennem arra, hogy irgalmas legyen, hanem nekem van szükségem arra, hogy felismerjem, hogy te már most irgalmas akarsz velem lenni. Ezt ott tapasztaltam meg, ott, amikor kint Rómában, ahol tanultam a kollégiumunkban, visszajött hozzánk egy fölszentelt kármelita, egy fiatal, és amikor visszajönnek a régi Alma Materbe, ahol tanultak, akkor mindig tartanak egy új misét. Ez egy kolumbiai kármelita srác volt. Visszajött, és azt mondja, elkezdi a szentmisét, és azt mondja, hogy az Úr van veletek. Il Signore è con voi. Nem azt, hogy az Úr legyen veletek, az Úr van veletek. Előjárók is néztek, hogy Mária, itt a Vatikántól 15 percre, mi lesz itt? És akkor furcsa volt, de amikor a bánat imának a végén, ott a gyónás imának a végén, a mis elején, így mondta, hogy irgalmaz nekünk a mindenható Isten, megbocsátja bűneinket, és elvezet bennünket az örök életre. De más volt erre áment mondani. Hogy tényleg erről van szó. Nem arról van szó, hogy én akarom őt rávenni, hanem hogy a misének a szövegei azért vannak, hogy én megértsem, hogy ő irgalmaz nekem. Mindig. Arra van szüksége, hogy én fölismerjem. Tehát szabad ezeket a liturgikus dolgokat nyugodtan ott belül átfogalmazhatjuk magunknak, hogyha nehéz.
Én tudom, hogy az, aki át a Szentlélek vezet életbe, a Szentlélek vezet, de ennyi ellenállásban és ennyi, hogy hogy tudod ezt végigcsinálni, és egyedül vagy nagyon sok mindenben. Illetve a Jóistennel és a Szentlélekkel. De az ellenállás, és hála a Jóistennek, hogy ide kell. Én egyébként a húsvét előtt, mikor itt voltál 3 napig, azt mondtam, édes Jóistenem, a Györgyieknek, de jó, hogy belelátó vagyok. Köszönöm a Jóistennek, és azt hiszem, hogy itt, hogy 4-5 éve imádkozzunk Győr városért, most a gyümölcs. Köszönjük a Jóistennek.
Kérem a támogatást.
Köszönjük a Jóistennek.
Mert nem könnyű, de ide kérem.
És hogy ilyen fiatal.
Azért 30 most már elmúltam, úgyhogy az már talán.
És tényleg a Jóisten tartson meg, hogy ne add a derekedet.
Köszönjük.
Imával támogatom.
Nagyon köszönöm.
Nagyon boldog vagyok, hogy mert nem azért, mert ha így gondolkodom, akkor hiszem, hogy a Szentlélek vezet engem is.
Köszönöm szépen.
De én most annyira emberemre találtam, mert én is annyi ellenállást kaptam.
Köszönöm.
Én szeretnék szeretetben élni, szabadon.
Hát ez a pont.
És az igazság szabadon.
Köszönöm. Van-e bárkinek még esetleg kérdése?
Nagyon rövid, csak.
Mondani, egyszer beszélgettünk egy társaságban, katolikusok voltunk, vallásosak is voltunk, és nekem azt mondja egyikük, hogy a mi atyánknál a fordítás valahogyan egy kicsit félreérthető, mert az van, hogy szenteltessünk.
Ne vigy minket a kísértésbe.
Igen, ne vigy minket a kísértésbe, bocsáss meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Szóval és akkor kezdték úgy fordítani, hogy azért bocsásson meg nekünk a Jóisten, mert mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, mert így is lehetett. Egy nagy vita volt aztán ezt fölött, hogy miért így van fordítva.
Igen, a fordítás, igen.
Nem?
Igen.
Mert
de ugye a fordítások alapjául is azt szolgál, hogy elképzelem, hogy belegondolok abba, hogy Isten a szeretet. És ha Isten a szeretet, akkor nála biztos, hogy nem arról van szó, hogy nekem feltételesen bocsájt meg. Akkor így értelmezem a Szentírást, hogy mit jelentett az, hogy bocsáss meg az én bűneimet, miképpen én is megbocsájtok az ellenem vétkezőknek, akkor ez azt jelentheti, hogy az Isten nekem megbocsájt, de én ezt csak akkor tudok ezzel valamit mit kezdeni, ha én nekem is van tapasztalatom, hogy mit jelent másnap megbocsájtani. De nem a föltétele, hogyha megbocsájtok, ő addig haragos, és csak akkor bocsájt meg, hogyha én is megbocsájtottam. Nem. Tehát a fordításhoz mi kell megint csak? Evangéliumi Istenkép. És hány fordítónak ez nincs meg? Nyelvismeretük van, valamiféle teológiát elvégeztek, de a evangéliumi istenkép, ami átjön meg a misztikusoktól, a sokszor hiányzik, és ez meglátszik a fordításokon. Ezért ugye egyik fordítás sem tökéletes, és ezért bízunk abban, hogy majd csiszolódnak. Szépen lassan.
Mi se így értjük, csak valaki ezt mondta, aztán ezen kezdtek el vitatkozni.
Én csak azt akartam, hogy ne vigy minket a kísértésbe.
Na. Ugyanez.
Magunkat visszük bele, nem a Jóisten visz minket.
Így van. Nehogy minket elesni a kísértésben sokkal inkább.
Adj erőt, hogy fölálljunk
belőle. Így van. Ez is egy ilyen biblikus szóhasználat. Erzsi néni, egy zárszót tessék mondani, röviden.
Jaj, a kórház folyosóban, amikor mentem, és Istenem, erősítem a szemet, engedd remélni, hogy látok jobb napot, növeld szeretetem 100-szor akkorára, mint amekkora én magam vagyok.
Köszönjük érzéseknek, nagyon szép volt! És köszönöm a figyelmet mindenkinek, jövő héten találkozunk. Köszönöm szépen!
Mi ebből az előadásról?
Szívesen!